Kedves gyülekezet, a felnőtt prédikáció talán hasonló gondolattal körben for forogni, mint amit a gyerekének is szóltam. Noé napjairól fog szólni. Azt a kérdést feltenném, hogy miben hasonlítanak a Noé napjai az utolsó napokhoz. Ismerjük azt az iget, és a néhány héttel az előszombátiskolában is ott tanultunk. A Máté evangélium 24. fejezetében található, Máté evangélium 24. fejezet 37. verstől 39-ig. Így hangzik ez az ige. Amiképpen a Noé napjaiban volt, akiben lesz az embernek a fia eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek, ittak, hazasodtak, félezmentek, mind ama napig, amilyen Noé bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindannyiukat elragadta. Akiben lesz az ember fiának eljövetele is. Kedves gyülekezet, jó ismert ige. Mondja a Biblia, hogy olyan lesznek az utolsó napok, mi főleg adventisták hiszünk abban, hogy utolsó napokban élünk. Az utolsó napok kifejezés nem elsősorban időben és térben meghatározható, hanem mindannyiunknak életében meghatározható. Utolsó napok tulajdonképpen Krisztus mennybe menetele után kezdődik. Az én olvasatomból. Mert maguk az apostolok is, a tanítványok azt várták, mint hogy az ő idejükben fog történni. És hogy Krisztus az ő idejükben fog visszatérni. Tehát nem hiszem, hogy van olyan tanítvány, aki azt mondja, hogy 2000 év után fog jönni vissza Krisztus. De úgy éltek, hogy valójában Krisztus felment a mennybe, nem sokára 2-3-4 év múlva visszajön. Már a Jeruzsálem pusztulásakor, 70-ben. Észrevehető, hogy már azok a proféciák is, amiket Krisztus mondott, szinte hasonlította azt az utolsó napokról, amit Krisztus beszélt. És akkor a Jeruzsálem pusztulása, az akkori keresztények, vagy Krisztus követek úgy gondolták, hogy ez maga Krisztus második visszajövetele közvetlen. De azóta eltelt több mint 2000 év. A Krisztus második visszajövetele a mi korunkhoz képes. Tehát a mi napjainknak a időjéhez képes kéne számolni. Tehát ha valaki 80-90 évig vagy 100 évig fog élni, tehát a Krisztus második visszajövetele annak az embernek a 100 évre meghatározható. 90 évre meghatározható, mert a halálunk után onnantól kezdve idő nincs. Onnantól kezdve nem számolódik, hogy mennyit éltünk, mert nincs tudatunk. És tudjátok, az időfogalom elsősorban csak az ember számára volt kitalálva. Mert Istennél előtte nincs ilyen éjjel, nincs ilyen nappal. Nincs olyan, hogy reggel vagy este. Az ember lény számára volt, hogy tudja meghatározni. De Istenben nincs idő. Nála az idő végtelenség van. És amikor azt mondja, visszajövök, Isten szerint az olyan, mint holnap visszajön. Csak az ember számítása szerint, az ember kalendáriuma szerint, vagy naptára szerint számítodik, hogy akkor 2000 év. Vegyük ki, hogy nincs kalendárium. Vegyük az, hogy nincs reggeli este. Nem alszunk, nem kelünk fel. Akkor az idő megáll. És azt mondja, hogy olyan lesz, mint a Noé napjai az utolsó időben. Krisztus második visszajövetelehez képes. És az emberek a Noé napjai ettek, ittak, hazasodtak, félezmentek. Fírez adtak a lányaikat, a férjeiket, gyerekeiket. És a mind a mai napig, amíg Noé ment a bárkába, és nem vettek észre semmit. Mihez hasonlít? Mi az hasonlóság ebben a két időszakban? Nőnapjai és a mi napjaink, amit azt mondjuk utolsó idő, utolsó napokat élünk. Tessék? Ugyanolyan. Miben ugyanolyan? Igen, igen. Így van. A gonoszság, erkölcsi romlás, az olvasó Mózes első könyvében, 6. fejezetben Noé története, hogy a gonoszság olyan magasabb szintre jutott, hogy az ember gondolkodása szinte csak gonoszság volt. Csak erőszak volt. És éltek a hétköznapjaikat. Éltek a mindennapjaikat. Ha meg szeretnénk gondolkodni, ha szeretnénk azon gondolkodni, mi volt igazából azt a hasonlóság ebben a két korszakban, a mi korszakunkban is, azt látjuk, mi is élünk a hétköznapjainkat, nem? Baj, ha élünk a hétköznapjainkat? Baj, ha házasodunk? Baj, ha valaki férhez megy? Néha, igen, néha ezt a olyan negatív értelembe veszük ezt a kijelentést, főleg amikor gondolunk, mi volt a vége, de elsősorban nem az a negatívumot kell nézni ebben a kijelentésben. Ez egy normális dolog. Luther azt mondta, hogy ha tudom, hogy Krisztus holnap jön, ma is ütöttem a almafát. Magyarul tehetem azt a dolgot, amit szoktam tenni. Annak ellenére tudom, hogy Krisztus holnap jön, ez a fa nem is fog kikelni, nem is lesz gyümölcs rajta, de én ma is akkor is ültettem. Magyarul ne zárjuk ki azt a lehetőséget, éljünk a hétköznapjainkat. Nem kell elvonulnunk, elrejtőzködnünk, nem kell ilyen tiszta, ilyen konzervatív életet azért élni, mert azt mondják nekünk, hogy holnap jön Krisztus. Mert minél próbálunk nagyon konzervatív életet, ezárt életet élni, még jobban is fogunk nem hirdetni az Istennek a igéjét akár. Amellett, hogy Noé összehasonlított, a fiai összehasonlítottak, a fiai feleségül vettek, gondolom, hogy Noé segített nekik. Mi volt az a különleges dolog, más dolog, amit Noé tett, amit Noé csinált? Ami mondhatunk is kéne, hogy hasonló, vagy hasonló lesz az utolsó napokhoz képest. Érdete az igét. Én mindig azt szeretném ezt a kont, ez az egész története kicsit ebből a pozitívum oldalról. Az utolsó napokon, igen, ember nem vesznek észre semmit, mindig csinál, de ugyanakkor lesznek olyan emberek, mint a Noék, akik fognak hirdetni az igét. Akik fognak beszélni az Isten ígéreteiről. És ebben az időszakban a hasonlóság, hogy van emberek, vagy szinte mindenki, kap figyelmeztetés, és mindenki kap elhívás vagy küldetést. Értetek, testvérek, hogy a Noé napjai hasonló lesznek az utolsó napokhoz, mert abban az időszakban nem csak Noé kapta meg az üzenetet, hanem az egész lakosság vagy egy földnek a népe kapott üzenetet Istentől, vagy közvetlenül, mint a Noé, vagy közvetve Noén keresztül, és Noé családján keresztül. Voltak-e emberek, akik fogadták az üzenetet, hogy nem? Az Ellen White írja eleinte, igen, amikor ahogy megy az idő, utána hát elfeledkeztek róla, vagy hát nem hittek. Ez Ellen White írja. De azon kívül voltak-e, akik végig fogadtak az üzenetet? Noé és a családját. Nagyon jó. Meg azt a kérdést felteszem, hogy mi volt meg a hasonlóság ebben az időszakban? Látunk egy bárkát, amit Noé épített. Az első faldaraptól kezdve összerakta az egészet. Ez óriási munka. 120 éven keresztül épített az a bárkát. És ahogy Böbe is mondta, hogy voltak, akik eljöttek is segíteni elején, utána ott hagyták. Ugye, hát ez nem is fog történni, ez nem is igaz. És az utolsó időben van-e valami, ami bárkához hasonlíthat? Tessék? A készülés, nagyon. Ez is jó gondolat. Maga készülés fogalom, az egy ilyen bárka. Igen? Ember? Elpecsítelés. Igen, az egy kicsit olyan a lelki értelemben is, akik benne voltak, akik nem jöttek, főleg amikor lezárult, a kegyelem lezárulás, de készülés. De mi készül? Ki készít? Ez is nagy fontos. A nép. Az Isten népe. Tehát a bárka, én mindig azt gondolom, hogy a bárka körülbelül, mint az Isten, a kereszténynek a közössége. Nem is akarunk szűkíteni az egyházra, a közösségre, meg a valamelyik felekezetre, de maga keresztény közösség, amely azt az íget hirdeti. Mert azt mondja Ellen White, minden kalapács ütés hirdette az isteni életét, hoz az önvízt. Tehát minden fát darab, ami bekerült a bárkára, azt hirdette, hogy jön az önvíz. Magyarul minden, ami a nép, az Isten népe az utolsó időben, az egyház tesz, hogy hirdesse a körülete lévő embereknek a Krisztus második visszajövetele. Ez körülbelül, mint a bárkának a munkája. Mi is ebben a bárkában talán már beletettünk már a lábunkat. Benne vagyunk is. De ahogy a Böbe is mondta, hogy lesznek olyan, akik már bekerültek a bárkába, benne dolgozták, és utána kimenekülnek, vagy onnan eljönnek. És kikerülnek a bárkába a végén. Kikerülnek a bárkába. Elején kikerültek a bárkába. Mielőtt lezárulták a kapuk. Az állatok minden. De bocsánat, kicsit azzal a gondolata játszanám, tehát elnézést, tehát nem szeretnénk annyira allegorizálni, de mégis én azt gondolom, hogy sokan bekerültek a bárkába, ami meg nem is volt kész. Mert körül, ha azt mondjuk, a bárka az Istennek a népe, az Isten egyháza, akkor mondhatunk, hogy az egyház meg nem tökéletes, de akkor is bekerülünk. De Krisztus azért dolgozik az egyházáért, hogy tökéletességre jutassa. Tehát a bárka még nem volt kész annyira, hogy az ítélet jöjjön, akkor is sokan csatlakoztak ehhez a munkához. Sok az elhívottak, kevés a válaszoltak. Tehát a Noé időszakában rengeteg ember csatlakoztak a munkájához, de ezek elhívottak, kaptak üzenetet, hallottak róla, de a kiválasztott, akik kimutatóan megmaradtak mindvégig, a Krisztus azt mondta az utolsó napon, aki mindvégig hálálhatatos maradt, az üdvözül meg. Itt van a hasonlóság, hogy az fog üdvözülni, az fogja túlélni az utolsó megpróbáltatásokat, aki kitartó végig, álhatatos végig. Meg egy másik gondolata, engedjetek, hogy játsszak kicsit. Tökéletesek voltak, akik bekerültek a bárkába?
Nem.
Nem, ugye? Egyik se. Egyetértünk. De mégis hogy? Mi alapján ők kerültek a bárkába? Isten mi alapján kiválasztotta őket? Milyen szempontból? Fantasztikus. Ez a válasz. Engedelmesség. Kedves testvérek, nagyon próbálunk, Isten szeretne, hogy mindenki tökéletes legyen. De a tökéletesség ez egy folyamat. A tökéletes sokszor az alapot, tökéletes alapot, talán inkább az ember a mennyben, vagy a pillanatnyi tud az lenni. De amíg ebben a bűntestben vagyunk, nagyon nehéz lesz, hogy az ember tökéletes legyen. És a Noé, Isten nem mondja, hogy tökéletes. Igaz ember volt. Amikor Isten azt mondja, igaz ember, ez egy megérdemelt igazság? Ez egy tulajdonított igazság. Mert bármit teszünk, ami igazságunk ebben a bűntestben olyan, mint a szennyezett ruha. De Isten kegyelméből a Krisztus igazságossága az a teszi, hogy igen, Isten igaznak, így nyilvánítja azokat az embereket is, akik nem tökéletesek. Aki meg a cselekedeteikben meg sem mutatták be, hogy ők tökéletes lesznek. Mondjuk, mint a jobb látor, aki ott a keresztén is csak azt mondta, hogy hát igen, mester, emlékezz rólam. Ő az az ember a leírás szerint üdvözül. Vagy üdvözült. Megint csak szeretnék tenni a hangsúlyt, hogy nem az a legfontosabb, hogy tökéletesek legyünk, minden tökéletesen csináljuk. Az a legfontosabb, hogy engedelmeskedünk az Isten szavának. Noé attól lett igaz ember. És egyébként a Biblia egy finom mondattal oda teszi a vele való egykorúakhoz képes. Tehát nem Istenhez képes, mert nem tudunk mérni az igazságunkat Istenhez képes, de a vele való egykorúak képes. Isten sokszor is megmenti, sokszor üdvözíti azokat az emberek, akik nem érdemelnek a tökéletességük miatt. Mózes is mennybe került, Mózes nem volt tökéletes. Az itt vitatkoztak az ő testén is. De Isten az ő kegyelméből, a Krisztus halála megerőgezett bizonyos, mondta akkor is az ember, azért, ha mérlegre teszünk, akkor sátán ne legyen annyira követelező, mert az ember életének nagyobb része nekem szolgált. Nehogy ez egy dolog miatt között követelni, hogy akkor ez nem érdemli a mennyet. Tehát belegondolunk, hogy mind Noé, mind a fiainak a feleségei, mind a Noé felesége, azok nem tökéletes emberek, de azok, akik jártak Istennel, együtt munkálkodtak Istennel, engedelmeskedtek Istennek, de nem azt jelenti, hogy ők bűntelenek voltak. Kedves gyülekezet, az utolsó napokban, időben Isten a legjobban fog várni tőlünk, hogy mennyire vagyunk együttműködő vele, mennyire engedelmesek vagyunk vele. De nem az, hogy mennyire nem követünk semmit bűnt. Mennyire jártunk vele? Azt mondja a Biblia, hogy Noé Istennel járt. Az Istennel járt azt jelenti, hogy kért az Isten tanácsát, kért az Istennek, hogy vezesse az életét. Ha bűnt követte is, akkor tudta áldozatot mutatni, bocsánatot kérni. Képzeljétek el, felteszem a kérdést tényleg, hogy mit csinált a Noé a bárkában 120 napig? veszekedtek-e? Csúnyán beszéltek egymással? Karamkodtak? Vagy annyira maximális szeretetben éltek? Nem tudom, voltatok-e olyan helyzetben, hogy valakivel el vagytok zárva, nem elsősorban a szószoros értelemben egy házban, hanem munkában, ilyen nappal kell dolgozni. Nekem sokszor előjön a misszióm során. Mikor elmentek Afrikába, vagy megyünk Afrikában, és reggel keltek egy-két munkatársal, kocsiban vagytok napokban, azok a zöldkölödő utakon, 45 fok melegben, komfortzónán kívül, és este egy helyen alusztok, kinyelmetlenül, másnap megint felkeltek, kevesebb alvás, stresszben vagytok, az étel, ami ott van, nem annyira megszokott, ugyanakkor az afrikai viszontagságos körülmények, azt sem teszi, kinyelmes az egész, emberek átvernek, a rendőrök megállítanak. Egyszerűen az ember tele van stresszel, az ember kifárad, az ember, és közben valaki, akivel jó munkatárs, egyszerűen már ingerikeny kezd lenni veled szemben, vagy te ővele szemben, és közben szeded malária gyógyszert. Talán a Kacsi tudja mondani, ő élt Afrikában. Közben szeded malária gyógyszert, ami kicsit megzavarja az agyadat, mellékhatásaival, és az ember nem tudja ellenállni, azt vesznek. És ilyenkor konfliktusok jönnek elő. És Noé és a családja olyan, mint a börtönben lettek volna. Nem voltak szabad. 120 napig nem mehetsz ki. Gondoltatok, hogy egy egyszerű volt. Közben maga az egész jelenség félelmetes. Elég csak, hogy megnézed az ablakon, hát minden víz. Én azt gondolom, hogy elég komoly megpróbáltatás. Elképzelhető, hogy komoly viták is voltak. Elképzelhető, hogy komoly konfliktusok voltak a bárkában. Persze a Szentírás nem írja erről. De nem kizár dolog, mert nem voltak tökéletes emberek. De mégis valami fontos lehetett nekik, hogy együtt tudjanak lenni. Nem hiába, hogy abban a pillanatban, amikor kijött, Noé áldozatot mutatott. Nem csak a hála jelül, lehet, hogy bűnbánát is, bűn rendezés is a jegyében, és a áldozatot mutatott. Testvéreim, mi is a bárkában vagyunk. Itt a gyülekezetünkben, közösségünkben, Isten egyházában, keresztény közösségben, és nem elsősorban a tökéletes embert várja. Isten a buzát és konkolyt is azt mondja, engedj meg, hogy növekedjenek együtt. Majd szétválasztja őket. Isten viszont befogadja mindenkit, aki engedelmeskedni akar, aki járni akar vele. A végén szét fog válni, de ő fog kiválasztani, de nem mi nekünk. Nem mi nekünk, de aki akad bejönni, bejöhet. A fia, a Noé fiai, a fiainak a felesége akartak bejönni, bejöttek. És így fog működni az utolsó napokban az Isten. Viszont az özönvíz, ez egy ítéletnek a szimbóluma. Előképe. Az utolsó napoknak a szimbóluma is. Nyilván Isten nem a vízzel fogja most büntetni a világot, de azt jelezi, hogy lesz egy ítélet. Ez a világ, amerre megy, az önpusztító világ. Istennek egyszer kéne megállítani ezt, hogy megítélje azokat, akik a világot pusztítja. Megíti azokat, akik nem akar vele járni, és majd új világot teremti számunkra. Lesz ítélet. De nem mindegy, hogy ki fog már megállni ezen az ítéleten. Az utolsó napokban lesznek csapások, hét csapások. És nem mindegy, ki fog ebben a hét csapás időszakban megállni. Mielőtt az ítélet gondolathoz folytatnánk, feltenném a kérdést, amely hasonlít az a kérdéshoz, amit a gyerekeimnek feltettem. Noé és gyerekei mit vittek a bárkába? Mit tudtak magukkal vinni a bárkába? Soroljunk fel bármit, jut eszünk be.
Az állatokat.
Az állatokat, köszönöm szépen. Oliver említette a szeretetet, köszönöm szépen. Élelmet. Nagyon jó. A hitet. Nagyon jó. Maradjunk csak annyiban. Élelmet, ruhát vittek magukkal. De azon kívül még spirituális és lelki ajándékokat is vittek magukkal. A hitet, a szeretetet. Beszéltünk arról, hogy sok minden elfogy, nem is maradandó. A ruha, amíg 200 évig, vagy nem tudom, még mit tudom, csak 2 évig maradtak volna, vagy 3, lehet a ruhák elrohadtak volna. Az élelem már elfogyott, azért is el kellett kezdeni enniük az állatokat, mert annyi zöldséget nem tudtak vinni be, és annyit nem tudtak tartani, hogy akkor tudjanak a gondoskodmóknak az ítel szempontjából. De a lelki ajándékok, a lelki értékek, amiket vitték be, ez volt a legfontosabb. A szeretet, a hit. Ezek volt az egyik legfontosabb. Múltkor a gyerekeimmel beszéltem szintén erről, és azt mondtam, hogy az életünkben vannak dolgok, amik nem fognak el, és megújulók. Ma beszéltünk a munka, aminek nem lesz vége, ami arandó, de vannak értékeink is, amik soha nem fognak fogyni, ami szintén megújuló, mint megújuló érték. A szeretet az a megújuló érték. A szeretet nem fogja el, ha miért bezártuk magunkat, meg ezren bezárnak bennünket, a szeretet akkor sokszorosodik. Kedves testvér, ha 10 000 forintod van, adsz nekem 5-öt, mennyi fog maradni nálad? 5. De 10 000 szereteted van, bocsánat, legyen ilyen számosítva, azt nekem 5 000 szeretetet, nálad mennyi fog maradni? Mennyi fog maradni? Ugyanannyi. Miért? Mert abban a pillanatban, amit azt nekem 5 000 szeretetet, Isten azonnal bepotolja a másik 5 000 szeretettel. Megújul. Mert a szeretet Istennek soha nem fogy el. És ha mi a bárkába viszünk szeretetet, a bárkába viszünk hitet, a bárkába viszünk a szeretet szolgálatot, mások megsegítését, a bárkába viszünk a lelki gondozásnak a talentumát, a bárkába viszünk az együttérzés, az irgalmasságot, ezek soha nem fognak el. Az Isten házában ha ezeket visszük, azok nem fognak el, azok sokszorosodik. A szereteten kívül a tudás. A tudás sehol fog el. A tudás kamatozódik, sokszorosodik. Láttatok olyan professzor, aki tanított, az itt tanított, a kevesebb tudás lett belőle? Hogy még ő adta a tanítványainak, és utána ő most üres maradt. Ilyen nincs. Minél többet tanít, annál többet erősebb is, okosabb is, bölcsebb is lesz. És amikor felteszik az a kérdés, mit vitt Noét magával a bárkában? Az ember elsősorban a fogyó eszközöket, értékeket lát. Az állatok is fogynak. Ruhát, élelmiszert. De Noé, a legnagyobb érték, amit vitt, ezek a soft értékek, tehát az a puha értékek, de mégis az, ami fenntartható, és ami hosszabbra. A kemény értékek, a kézzelfogható materiális, de az a lelki értékek az, ami megújul, és sőt az, ami fenntartja a világunkat. Fenntartja a világunkat. És Isten azt szeretne, hogy ha mi az utolsó napokban élünk, az ő egyházában, mint a bárkában lépünk, akkor minél több szeretetet vigyük magunkkal. Valaki lehet ide, hogy sok pénze van, közösségnek a tagja akár, sokat adományoz, az nem biztos, hogy a legjobb érték. Kongóban voltam az elmúlt hónapokban. Volt egy vulkánkitörés. Kongó keleti részén, Goma városában, tavaly május 29-én. A vulkán mindent elsöpörte. Az ember próbáltak menekülni. Találkoztam testvérekkel, adventista testvérekkel, akikkel beszéltem is, akik elmenekültek, mert május 29-én az egy része csak menesleg, hogy szombatnap történt. Voltak, akik menekültek azért, mert nem voltak otthon, hanem gyülekezetben voltak. Kórusban meg ilyesmi, amikor jött a vulkán. És azt mondták, ez a kegyelem, hogy ők. És azt voltak, akik megszóltak, megértettek, miért mondta Isten, hogy imádkozatokat, futásatok, ne szombaton legyen. Gondolom végig, hogy voltak, akik akartak menni, elmenekíteni bármilyen értéket, pénz vagy bármi. De szombaton, el tudtok képzelni, hogy szombaton itt vagyunk, és akkor azt mondjuk, jó, hogy kitörön, nem tudom, vulkán itt, akkor most Franz Mutombo haba adja az igéjedet is, elkezd gondolkodni, és a testvérek akkor, jó, Franz mikor fog befejezni, és el kell menekülni, akkor már is a szombatunk szentsége kiborul egyszerűen. Pedig menekülni nem tilos dolog, de mégis olyan lelkismert furással menekülünk. Elkezdünk mentegetni, vagy menteni az értékeinket ezen a szent napon, amikor nyugalom nap. Nem jó. Meg a kincserból is nem jó. Imádkozzatok, ne télen. És legyen a szombatnapotok. És akkor értettem meg ezt az igét, és találkoztam egy kislányjal, akitől is megkérdeztem, hogy élte át, és ez a történetet szoktam most már sok helyen mesélni, mert az a lelki, a szeretetszolgálat munkámban ez volt a legfrappánsabb válasz, amit valaha is kaptam az elmúlt 20 évben. Amikor a kislány, aki reggel óta nem evett, délután 3 óráig nem evett semmit, megkérdeztem tőle, hogy este hazamegy az iskolából, enni fog, azt mondta, nem tudja, hogy mit fog enni, bizonytalan a napi kenyere. És mi megkérdezem tőle, akkor most kérnék, hogy kérje valamit tőlem, mit kívánnál. Én azt gondoltam, fog azt mondani, hogy kenyért, vagy sütit, vagy nem tudom, fagyit, bármi. Az a gyerek a legfontosabb dolgot kért. Azt mondja, az életet szeretnék. 10 éves. Az életet. Ő csak az életet kér. Nagy a döbbenetes. Én nem is tudtam visszatartani a könnyeimet, és megértettem, hogy ebben minden is benne van. Ebben a kérésben. Ha az nekem életet, akkor lenne mit ennem, lenne hol lennem, lenne hol aludnom. És Krisztus mondta, az itt jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Ezen víznek ítéletében benne van Isten akart életet adni az embereknek. Utolsó napokban nincs más, nem beszéljünk mellé. Isten akar életet az embereknek, pedig örök életet. Nem élet kis betűvel, nagy betűvel. Visszatérve a gomai, a vulkán kitörésű történethez, és a kislány azt mondta, hogy ő, amikor látta, hogy jön a tűz, haza akar bemenni, jön a vulkánok tűze, meg a láva formájában, folyik, ő be akart menni a házba, hogy elvegye a tulajdoni lapot. Mert apukája mindig ezt mondta, hogy a tulajdoni lap a legdrágább kincsük. Nagyon okos kislány. És a szomszéd azt mondta, nem menjél, mert nyilván a láva nem jön nagy sebességet, tehát lássam, de ahova megy, akkor minden. Tehát a kő lesz belőle semmi. És a szomszéd ragadta őt. A kislány anyukája terhes volt. Elkezdtek menekülni a vulkán tűz elől. Az anyuka nem tud olyan sebességgel járni. Sokszor kellett megállni, pihenni, és utána tovább menni. És a szomszéd segített. És az anyuka, meg a kislány azt mondta, ha nem lett volna a szomszéd, akkor vagy ő nem élt volna tovább, vagy az anyukája nem tudta volna menekülni, mert a szomszéd mindig türelmes ott volt, és kivárta. És ha kell, akkor kézet fogott, segített. Számomra az az üzenet jött át, hogy a szomszédnek nem volt az volt a fontos, milyen volt. Nem az volt fontos, hogy saját életet menekítse. A szeretetet, cselekedeteit gyakorolta menekülés közben, és az itt tudta másoknak segíteni. Nem esősorban csak az ő életet menekítse, hanem azt mondja, ennek a nőnek, aki terhes, segíteni kell. És mind a Noé, mind az utolsó napokban a legnagyobb kincs a szeretet. Ha az van, akkor viszünk magunkkal. Legyen hétcsapás, legyen katasztrófa, legyen háború Ukrajnában, Afrikában, legyen földrengés, legyen árvíz, abban is fogunk tudni gyakorolni a szeretetet, és nem lesz kevés, hanem csak sokszorosodni fog. Kedves testvérek, engedjetek, hogy akkor számomra mostanában az új gondolat, és foglalkozok vele, hogy Isten mi alapján fogja megítélni a földet, a föld lakosait, az ő népét. Mert azt mondja, senki nem fog elől menekülni az ítélet elől. Lesznek, akik bukni fognak az ítéleten, vagy fog felmentést fognak kapni. Olyan nem lesz, hogy közepes. Mindenki fog megállni az Isten ítélőszéke előtt. Kivitel nélkül. Mi alapján fogja Isten megítélni?
Még azt mondja, hogy a cselekedete szerint.
Nagyon jó. az az egyik szempont. Három van, legalább, amit most én felfedeztem. És a Jézus, amikor a nagy apokaliptikus beszédét mond, akkor a végén kiemelés, hogy igen, jönni fog az ítélet, és mi alapján lesz ítélve az ő népe. Azt mondja itt példázatokban. Máté evangéliumának a 21. fejezete után jön a 25. fejezet, ami folyamatosan Krisztus az utolsó napoknak, mint egy ítéletnek a folyamatait, formáját, példázat formában mondja az embereknek, a tanítványainak. Az első, amivel kezdi, tehát ez kronológikusan egymás után jön, elmondja, mi lesz az utolsó napoknak eseményei, mert a tanítványok erre voltak kíváncsi, elmondja nekik, hogy vigyázzatok, legyetek éberek, meg nem tudjátok se az óra, se az időt, olyan lesz, mint a Noé napjai, sok minden felsorol, tudjuk, idők jeleit, ahogy szoktunk nevezni, és utána elkezd folytatni a példázatokkal. Az első példázat a 10 szűz példázat. Hogy miért a 10 szűz példázata kezdődik? A 10 szűz példázat az az a példázat, ami szimbolizálja azt a Isten népe csoport, annak az egyik csoportja, vagy csoportja, amely mit kapott? Mi a lámpa a Biblia szimbólumaik szerint? Az olaj a Szentlélek, de a lámpa?
Világítás,
világosság, ami a Szentírás. Tehát, igen, kinyilatkozott ott népről van szó. Tehát Isten az ítélet az egyházában kezdődik. Az Isten egyházában kezdődik. Az Isten népénél, akik kaptak a Szent Lelket, kaptak a kinyilatkozott a Szentírás, mondhatom, ha nem vagyok annyira direkt, hogy mondjuk az adventista népnél kezdődik. Mi, akik büszkék vagyunk, kaptunk a proféciákhoz, az ige magyarázatot, bizonság, titeleket, meg minden, akik úgy értelmezünk a Szentírás, mint ahogy Isten elvárna is, a sola scriptura elvek alapján, akik az késői esőt várnak, és azt mondja, velük fog kezdeni. Tehát a 10 tűz példát, minden 10 szűz tudott arról, és tudott, hogy mit kellett csinálni. Tudott jobban a világényről, mert már találkoztak vele, tudtak, mikor kell menni, tudtak, a világény kicsit késik, és tudtak, hogy nem bármilyen órában fog érkezni, de elkezdtek szundikálni. Az 5. És közben nem töltöttek fel olajt, elegendő olajot a lámpáikban. És amikor jött a világény, bezárta. Amíg ők elmentek keresni az olajt, bezárodott a kapu. Ez az ítéletnek a jelképe. Mint a Noé is bezárta a kaput. Később, amikor jöttek és elkezdtek kopogni, nyissatok nekünk. Kint maradtak. Tehát Isten megítéli azokat az embereket az ő népe köréből, akik világosságot kaptak, akik a Szentlélek megnyilatkoztatta nekik, és megvilágította nekik, mit kell tenni, akik pontosan a Szentírás betűjét tudták, de nem a szerint készültek fel, és nem tettek, és a körülbelül mi vagyunk azok, akik nem fogunk menekülni ettől, a fajta ítélettől. A másik ítélet formája, vagy szempont folytatódik szintén 25. fejezet Máté evangéliumának, annak a 11. versétől. A talentum példázata. Körülbelül a Noé napjai hasonlít az utolsó nap, mert a Noénak is és a gyerekeinek volt talentumai, amit kaptak, kellett kamatoztatni. A barkacsolás talentum, az ács talentum, a igehirdetés talentum, a szeretet talentum, azt kellett kamatoztatni. Kellett a szerint. És Isten ad mindannyiunknak egy készséget, egy kompetenciát, egy ajándékot, hogy azt forgatjuk az ő művében, hogy a művé fejlődjön. De valamikor mi elássuk, mint a egy talentumos. Elrejtjük azokat a talentumokat. Magunknak tartunk. Nemrégen beszéltem valakivel, aki kapcsolata van egy férfivel. A férfi nagyon szereti őt. Ő is szereti a férfit, de nem tud kifejezni a szeretetét. Azért, mert úgy gondolja, ha kifejezi, ő sérülékenyé válik. Amiről beszéltünk, azt hiszi akkor, hogy akkor nála kevés lesz. És akkor ő támadható válik. Ő már gyengének érzi magát, ha nagyja meg kifejezi annak a másiknak szeretet. Inkább azt megtartja, hogy a másik jobban szeretse őt. Ő kiszívja a másikból a szeretetet, de ő nem ad. Ő a szeretet talentumát elrejti. Mert azt mondja, hogy korábban tudta kifejezni. De az életvitom nehézségei, meg a rossz tapasztalatok, meg csalódások, hát inkább bezárkozik. Vannak emberek, akiknek akár pénzük van, de azért nagyon féltik. Jó, amikor látja a bankszámláján, meg ennyi van. Jó, amikor látja, hogy ott van még. És azok olyan, mint elássák. Ahelyett, hogy akár Isten szolgálatára fordítják. És amikor visszajön, számon fog kérni minden talentumról. Minden lelki, fizikai, materiális ajándék, amit Istentől kaptunk, mert semmit nem hoztunk magunkkal a világon. Mesztelen jöttünk a világra, mesztelenül megyünk vissza. És minden, amit kaptunk, ami van nekünk, mi kaptunk. Mégpedig hozzá Istentől, legfeljebb csak nem tudunk. Isten számon kér, amit te kaptál tőlem, mit csináltál vele? Itt nem fog kérni, hogy ismered a szombat igazságot. Itt nem fogja kérdezni, hogy ismered-e a szentélynek tanát. És nem fog kérni, hogy Isten fog kérni tőled, hogy ismered a lelki, a halottaknak alapotát. Nem arról van szó. Arról van szó, hogy kaptál talentumokat, kaptál lelki ajándékokat, kaptál fizikai ajándékokat, materiális ajándékokat. Mit csináltál vele? Ha jól csináltál vele, Isten többre visz téged a mennyben. Ha nem, akkor az ember megkapja azt az ítéletet, ami rá vonatkozik. És az utolsó pedig, amit testvérünk is mondott, a neved meg egyszer?
Marian.
Marika. Marian. Marian mondott, hogy a szeretet cselekedete alapján. Az pedig a 25. versnek, a fejezetnek a 31. verséből olvasható. A juh és a kecske példázat. A kecskék bal oldalon, a juhok jobb oldalon. Minden kettő meglepedik az ítéleten. Az igazi lepedik meg, mert úgy gondolja, nem érdemli azok a juhok, hogy ők örököljenek a mennyországot, az Isten országát, miközben nem is olvasták a Bibliát, miközben nem is tudják a szombatigazságról, miközben nem is kapták a Szent Lelket. Ezek az emberek, akiket mi azt gondolunk, hogy el fognak pusztulni, meg nem ismerik az igazságunkat, aki a világban esetleg, mert mindig felteszek a kérdést, hogy az Isten evangéliuma hogy fog jutni egész világra. Kedves testvérek, a jó hír, az evangélium, ami a jó hír. A jó hír nem elsősorban csak, hogy a Bibliát az ember ismerje. A jó hír az Isten szeretete. Az Isten szeretete olyan nagy, hogy elküldte az egyetlen fiát. Az Isten szeretete olyan nagy, hogy áldozatokat képes hozni. Az Isten szeretete olyan nagy, hogy megments a világot. De miért megment a világot? Szomszédot is kell menteni. És aki megment a szomszédot, aki ott a legkisebb testvérenek ad ennit, aki meglátogatja a legelesettebb hajléktalant a börtönben, az gyakorolja azt az Isten szeretete, annélkül, hogy ismerje. Itt vannak a Kornéliusok, itt vannak a Melkisedek, itt vannak azok a Lidiák a Bibliában, akik egyszerűen nem ismertek az Isten, de olyan szeretet volt bennük. Itt vannak azok a Ebed-Melek, akik mi nem is gondolunk, hogy Isten szolgái. Mert a szeretet cselekedeteit gyakorolják. Mert csak két törvény létezik, egyszerűsítve, a szeretet törvény is és a önzős törvénye. Az önzős törvénye kinél tartozik? Sátántól származik. A szeretet törvénye Istentől. És akkor azt mondod, hogy a buddhista ember, a muszlim ember, a pigmeus ember, vagy a kongói törzsi népember, aki gyakorolja azt a szeretetet, ő nem tartozik az Istenhez? Nem az Isten szeretetet tartozik? És az Isten, amikor ilyen emberre fog találkozni, tőle nem fog kérni. Nem fog kérni számon, hogy Szentlélek késői esőben részesült-e vagy sem. Nem fog kérni tőle a szombati igazságról számon. Nem fog kérni tőle, hanem fog kérni tőle, hogy ilyes voltam, adtál nekem ennit vagy sem. Beteg voltam, meglátogatta vagy sem. Mesztelen voltam, felruháztál vagy sem. Egyszerű. Ne bonyolítjuk az Isten ítéletét. Ne teologizáljuk annyira az Isten ítéletét. Az Isten utolsó ítélete sokkal egyszerűbb is gondolnánk. Ez. Tette vagy nem tette? És még pedig olyan dologról kér számon Isten, amiben mindannyiunk megvan. Mindannyiunkban megvan. Egy gyerek soha nem született gonosznak. Ilyen nincs, hogy gyerek, ő tüti gonosz. 100%-osan. A gonoszság hajlam születünk mindannyiunk, de egy gyerek szeretettel is születik. Különben akkor menthetetlen az a gyerek, meg Isten számára is menthetetlen. De mivel a szeretet magja is bennünk van, mind az önzés magja is bennünk van, azért azon múlik, hogy te mit gyakorolsz. Mit fejlesztesz magadban? Attól függetlenül keresztény vagy nem vagy keresztény. Attól független, hogy ismered az kinyilatkozhatott igazságot, vagy nem ismered. Mert a szeretet igazsága bennünk van. És bennünk van írva, vesve. vastola. És nekünk egy dolgunk van, hogy gyakoroljunk, vagy nem akarunk gyakorolni. Fejleszünk, nem akarunk fejleszteni. Vagy magunknak akarunk tartani. És azért a kecskék csodálkoztak. Figyeljetek most. Mester, hol látunk téged éhes? Azt mondja, amennyire volt a legkisebb testvéretek. Kell, nem tettétek azt, olyan, mint velem nem tetted. De azt mondtak a végén, mester, prédikáltunk érted, rólad. Mester, szolgáltunk. Mester, csodákat tettünk. És azt mondja, menjetek innen, nem ismeritek. Ez a csalódottabb, vagy nem tudom, csalódás, legnagyobb csalódás, amit az ember élhet, hogy ő végig szolgált, ő ismerte a Szentírás, ő predikált, evangelizált is akár, de a szeretet cselekedetében annyira nagy hiányosság volt, hogy Isten azt mondja, nem vagy méltó a mennybe, a mennyre. Nem vagy méltó az üdvösségre. Testvéreim, a háromfajta ítélet között melyik a legnagyobb? Vagy melyik a legfontosabb? A tűzszűz, a talentum, vagy a jó is kecske. Melyik van olyan sok ember, aki legtöbb ember melyik ítéletbe fognak részesülni? Az a harmadik. Mert az egész világ ember benne lehet ezen ítélni. Mert ez egy alap. És meglátod, hogy a harmadiknál benne van azok is, akik rendelkeztek az Isten világosságával és kinyilatkoztatásával, mert azt mondták szó szerint is, hogy prédikáltunk a nevedben. Tehát ők is benne vannak. De nem üdvözölnek, hanem azok kecské oldalában állnak. És benne vannak is, azok, hogy rendelkeznek a szeretett talentumaival, de nem, elástak. Azok, akik rendelkeztek anyagi feltételekkel, elástak, nem segítettek a másoknak. Azért is hasonlít a Noé napjai az utolsó napokhoz, hogy lesznek, akik nem fognak használni a talentumaikat, lesznek, akik világosságot kaptak, és nem a szerint tettek, lesznek, akik talentumokat kaptak, és nem a szerint, és nem voltak kitartóak ebben. Testvéreim, kicsit túlléptem az idővel, és remélem, hogy hasznosok voltak a gondolatok. Isten áldja meg benneteket. Amen. Köszönjük szépen, Úrunk, hogy tanítottál bennünket, és ma is felhívtál a figyelmünket arra, hogy mennyire hasonlítanak a napjaink a Noé napjaihoz képest. Köszönjük, Úrunk, hogy fel szeretnél készíteni bennünket az utolsó napokra, ítéletre. Szeretnél felkészíteni bennünket a jobb életre, amit szeretnél kínálni nekünk, amikor te visszajössz. És kérünk téged, Urunk, add nekünk éberséget. Hadd, hogy tudunk figyelni az eseményekre, és hadd, hogy tudunk gyakorolni mindazokat, a dolgokat, amiket elvárnál tőlünk. Segíts abban, hogy növekedjünk a szeretetben. Segíts abban, hogy talentumaikat maximálisan tudunk használni és felhasználni, és kamatoztatni a te művedért, mások életemek jobbításáért, és természetesen ezáltal mi is fejlődünk. Segíts abban, hogy ne aludjon ki a lámpa, a tűz, ami bennünk van, ne aludjon ki az iged iránti való szeretet, és ne aludjon ki az a szent lélek, amit szeretne bennünk és nekünk adni. Áld meg a gyülekezetünket, és a gyülekezeteinket, és közösségünket. Áld meg minden egyes testvért, aki bármit igyekszik tenni a te műved javításáért, az ő fejlődéséért. Kérünk téged, Urunk, maradj köztünk, áld meg mindannyiunkat, beszélgetéseinket, és a visszatérő utunkon az angyalaid kísérjenek bennünket. Kérünk, légy azok, akik nyomorúságban élnek, háborúkban, itt a szomszédságban, Afrikában, és a világ szerte, és áld meg, Urunk, az ijezőket, a szomjúzókat, áld meg a betegeket, és segíts abban, ahol mi is tehetünk, hadd tegyünk meg. A te Szent Fiad nevében fogadd el imáinkat. Amen.
Amen.